Jó estét kívánok az aréna hallgatóinak! Megjelent a 2018-as társadalmi riport, ami a 15. az 1990-es első után, ami úgy jön ki, hogy páros évben kell várni az újat. A stúdióban itt vannak a szerkesztők Kolosi Tamás és Tóth István György. Jó estét kívánok! Én Eszterde Tibor vagyok. Mit kell figyelni egy társadalomban ilyen hosszú távon, hogy az állapotát meg a változásait érteni lehessen? Kolosi Tamás.
A 70-es, 80-as években kialakult egy úgynevezett társadalmi jelzőszám mozgalom, ahol mikor a kollégák elsősorban Nyugat-Európában, Amerikában éppen azon dolgoztak, hogy melyek azok az indikátorok, amelyeket rendszeresen érdemes számba venni, és nemzetközi összehasonlításban is használni. Ezek a társadalmi riport, vagy adatriport-szerű kötetek a világban éppen ennek a mozgalomnak a keretében születtek meg, és ezek az indikátorok megjelennek az elmúlt 15 társadalmi riportban is, a gazdasági növekedésnek az adataitól, GDP adatoktól, jövedelmi adatoktól, a társadalmi jelzőszámokig, mindenek előtt az iskolázottság, a szegénység, a mobilitás, az egészségügy adataig, és hát egyre több úgynevezett szubjektív indikátor is, tehát nem csak a objektív tényeket számba vevő indikátor, hanem a lakosság véleményét, attitűdjeit is, választói magatartását is tükröző adatok rendszeresen megjelennek ezekben az ilyen típusú kiadványokban. Amiben a mi kiadványunk már születésénél is egy picit más volt, mint a nyugat-európai társai, hogy mi az, és egyre inkább így van, hogy mi az adatok mellett az adatok értelmezését, elemzést is rendszeresen közlünk a társadalmi riport kiadványaiban, tehát nem csak a puszta adatokat soroljuk föl, és idősorban, vagy nemzetközi összehasonlításban tálaljuk, hanem megpróbáljuk értelmezni, analizálni is.
Miért kell értelmezni, analizálni? Nem beszél eléggé magáért az adat, főleg, ha ilyen hosszan taglalják?
Hát nem feltétlenül. Ugye, hagyd mondjak egyetlen példát. Ezek a társadalmi jelzőszámok a szegénységgel, a jövedelmi egyenlőtlenségekkel már nagyon régóta foglalkoznak. De aztán 15-20 évvel ezelőtt egyre inkább kialakult a szociológiai, statisztikai gyakorlatban, hogy a jövedelmi egyenlőtlenség mellett az életkörülményeknek más dimenzióit is érdemes figyelembe venni, amelyek egy kicsit tágabb kontextusba helyezik, hogy milyen tartós fogyasztási cikkekkel vannak ellátva a családok, hogy milyen megtakarítási lehetőségeik vannak, milyen fogyasztásuk van, tehát egyre bővült az az adatkör, amelyik felhívta a figyelmet arra, hogy egy puszta adat önmagában akkor különösen érdekes, hogyha belehelyezzük egy tágabb kontextusba.
Először is, hát ugye pusztán egy statisztikai kiadvány azért unalmas tud lenni. Tehát azt gondolom, hogy sokkal érdekesebb, hogyha szakértők, akik annak a témának a legjobb ismerői, azok megmagyarázzák, hogy mi annak a számnak a jelentősége, ami mondjuk 32 vagy 42. Egy-kettő. Ezek az indikátorok, ugye ahogy a társadalom fejlődik, változik, úgy maguknak az indikátoroknak a köre is változik, amit érdemes figyelni. Hát mondjuk a 70-es években egészen más volt azoknak az indikátoroknak a köre, amelyekre figyelnünk kellett, hogyha a társadalom modernizációját vagy átalakulását szerettük volna leírni, mint ma. Mert hogy
mondjuk internet változik. Használatot nem lehetett mérni akkor.
Így van.
Internet használatot, nem tudom, hogy angol WC-vel való rendelkezésnek változik a definíciója, vagy a vezetékes víznek változik a társadalmi jelentése. Egy csomó más dolog is van. A foglalkozás szerkezet változik, és egészen mást jelent jelent ma egy bizonyos foglalkozásba tartozni, mint 20 vagy 30 vagy 40 évvel ezelőtt. Ezeknek az összetétele változik ezeknek a mondjuk a foglalkozásoknak, és ezt mind interpretálni kell, hogy mikor, minek, milyen jelentősége van a különböző időszakokban.
Elbeszéli ez a 15 kötet, hogy a rendszerváltó Magyarország mára hova jutott?
A 15 kötet együttvéve, hogyha valakinek lenne türelme végigolvasni, meg tudja végigolvasni, akkor azt gondolom, hogy egy elég jó képet kapna magának a sztorinak az egészéről is, meg arról is jó képet kaphatna, hogy adott időszakban az adott szerzők, szerkesztők, azok mit tartottak fontosnak. Tehát a 90-es években, vagy a 2000-es években, vagy éppen az utóbbi két évben. De ez önmagában a kötet, az nem egy sztorit mond el, hanem mindig azt figyeli, hogy az elmúlt két évben a rendelkezésre álló szisztematikusan gyűjtött empirikus társadalomkutatási adatok alapján, mit tudunk mondani az éppen akkor aktuális környezetünkről. Összesen ebben a kötetben most van egyébként egy repertórium, tehát hogyha valaki szeretné ezt áttekinteni, van 344 tétel benne, ami ezt szerinti ennyi egyedi tétel jelent már meg, és hát ezekből ugye a különböző területeken nyilván össze lehet rakni a történetet. Bizonyos időszakokban mi is össze szoktuk foglalni, tehát így vezetői, vagy nem vezetői összefoglaló, de ilyen előszó
szerkesztői
előszó formájában.
Ezt röviden el lehet mesélni? Mi Magyarország sztoria 90-től 2018-ig?
Hát ha nagyon rövid akarok lenni, akkor azt kell mondanom, hogy három eléggé különböző évtizedről van szó. A 90-es évek, a rendszerváltás évtizede az minden problematikussága ellenére, ott is nagyon sok problematikus elem volt, de ennek ellenére ez egy sikertörténet volt. Magyarország részben azért, mert talán egy picit jobb állapotban került a rendszerváltás küszöbére, mint a többi volt szocialista ország, vagy azoknak a többsége, de mindenféleképpen a rendszerváltás egyik élharcosa volt, a politikai intézményrendszer talán nálunk alakult ki a leggyorsabban, a gazdaság fejlődésében ugyan a 90-es évek eleje egy jelentős visszaesést jelentett, szemben mondjuk a lengyelekkel, akik jobban úszták meg ezt a kezdeti időszakot, de utána a privatizáció nálunk viszonylag gyorsan és intézményesen, és hát szinte nehéz kimondani, mert az emberek ebbe kételkednek, minden privatizáció igazságtalan. De az igazságtalanság, mert ugye arról van szó, hogy valakik hozzájutnak dolgokhoz, mások meg nem jutnak hozzá, de ezen belül még relatíve a legjobb privatizáció az, ami Magyarországon történt. Az első évtizedet tehát minden problematikussága ellenére is én egy sikertörténetnek tartom. Bonyolultabb a helyzet a 2000-es évtizeddel, amikor a 2000-es évtizedben hát a legnagyobb problémának én azt éreztem, hogy a politikai mezőben egy olyan elszabadult indulatok alakultak ki a legkülönbözőbb oldalakon, tehát minden a jobb oldalon, a bal oldalon, vagy ha nem jobbalba, hanem másban követjük a politikát, vagy az emberek értékítéleteit, amely gyűlölködő időszak véleményem szerint nagyon sokat rontott a magyar helyzeten, még amikor a 2000-es évtized első felében az adatok még egy nagy növekedést mutattak, ennek a nagy növekedésnek a hátterében egy nagy eladósodás is volt, és ebbe a nagyon ellentmondásos helyzetbe jött be egy világgazdasági válság a 2000-es évtized végén, amit Magyarország, hát vagy a magyar politika nagyon rosszul kezelt. Tehát ebből a válságból az egyik leginkább vesztes országként jöttünk ki, És van a harmadik évtized, a 2010-es évtized, amely a gazdasági adatok alapján egy kilábalást mutat, tehát egy konszolidációt mutat. A 2000-es évtized nagy leszakadása után egy fölzárkózó időszakot mutatott, de a politikai viszonylatrendszerben egy stabil, de szinte azt mondanám, hogy unalmasan egyoldalú politikai struktúrát eredményezett.
Tóth István egyébként mi a sztoria?
Hogy mi azt, hát a sztori az nagyjából ez. Én a harmadik évtizedben azért azt gondolom, hogy ez egy nagyon ellentmondásos évtized. Tehát az a 10 év, ami mögöttünk van. Én is onnan venném fel a fonalat, hogy azok az adatok, amit mondjuk a gazdaságot jellemzik, főleg a makroökonomiai mutatókat jellemzik, a növekedési adatokat, a munkanélküliségi adatokat, inflációs adatokat, hát ott elég sok pozitív, vagy a szegénységnek az alakulását, főleg az anyagi deprivációnak az alakulását, ott elég sok pozitív dolgot fel lehet sorolni. Az, amit mondjuk egy társadalmi kohézió alatt, a társadalom összetartása alatt szoktunk érteni, abban a tekintetben nem javult a helyzet semmit sem. Tehát azok a mutatók, amelyek, ugye most van egy nagyon masszív hogy mondjam, társadalmi többség, amit a politikában, ugye a választásokon is le lehetett mérni, és ezen a többségen belül egy elég erős, masszív összetartás ez van, de ez az egész társadalomnak az összetartására ugyanezt nem mondhatjuk el. Nagyon éles, nagyon kemény határvonalak vannak a magyar társadalmon belül. Hozzá kell ehhez azt is tenni, hogy ez az évtized, ez a külső társadalmi környezetet, a geopolitikai környezet tekintetében is egy nagyon nehezen definiálható közeg. Azt gondolom, hogy amikor a 90-es években a magyar társadalom a rendszerváltással küzdött, akkor elég világos volt, hogy hova szeretnénk tartozni, hogy mit szeretnénk csinálni, hogy merre szeretnénk eljutni. Valahogy világosabb volt az egész világ mozgásának az iránya. Akkoriban egy olyan időszakban voltunk, amikor nőtt a világon a demokráciáknak az aránya, amikor viszonylag azt lehetett hinni, hogy az Európai Unió az egy bizonyos irányban, egy egységesülési folyamaton megy át, amikor általában az atlanti, hogy mondjam, erőközpont az úgy nézett ki, hogy az erős lesz, és tartósan erős lesz, és most valahogy az utóbbi 10 évben, minthogyha minden megváltozott volna, a geopolitikai környezettől kezdve egészen addig, hogy az európai országokban is tör előre egyfajta ilyen szétdivergáló tendencia, és az Európai Uniónak magának is ugye ezer problémája van, ezt azt hiszem, hogy most itt nem is kell külön ecsetelgetnünk. Tehát azt gondolom, hogy ebben az időszakban van egy ilyen orientációs zavar, nem elsősorban arra gondolnék, hogy Magyarországot illetően, hanem aki a világban el akar igazodni. És ennek az eligazodásnak a nehézségei, azok jól megmutatkoznak a lakossági attitűdökben, véleményekben, abban a zavarban, ami most jellemzi a magyar társadalmat.
De hát ez egy tény, ez lehet baj, hogy nagyok a törésvonalak és orientációs problémáik vannak. Hát a világ bonyolult. Miért ne lennének benne zavarok, meg orientációs problémák?
Én azt gondolom, hogy mondjuk, amikor a rendszer, ha már ilyen hosszú távon beszélünk, amikor a rendszerváltást belefogtunk, akkor nem volt az kérdéses, hogy kelet vagy nyugat. Tehát ez a kérdés ez nagyon nem merült föl. Mindenki nyugatra szeretett volna tartozni.
Itt állomásosak a szovjet csapatok, hát persze. Világos volt a helyzet.
Itt voltak, elmentek, azt hittük, hogy ezt végleg lezártuk, ezt a sztorit, és mindenki nyugat felé szeretett volna tartani, a politikai pártok is, és a lakosság is. Azt gondolom, hogy most ebben a dologban a lakosságban van egy erős nyugatos attitűd, de azért a politikában ez egy kérdés, hogy amikor ugye már nem egyszerűen Nyugat-Európához orientálódik a politikánk, és ez más.
Ezt a zavart talán éppen az mutatja a legjobban, hogy minden vizsgálat, minden felmérés azt mutatja, hogy a magyar lakosságnak a döntő többsége Európa párti, Európához akar tartozni, az Európa jelenti a mintát, Európa jelenti a vonatkozási pontot. Éppen ez volt a rendszerváltásnak az egyik nagy kihívása, hogy a 70-es, 80-as évek szocializmusában a magyar társadalom számára Európa olyan messzinek tűnt, hogy nem jelentett olyan vonatkozási pontot, hát az idősebbek még emlékeznek, hogy akkor a legvidámabb barak voltunk a táboron belül. Tehát a táborhoz képest helyeztük el saját magunkat. Utána kinyílt a világ, és ez megmaradt, ez a kinyílt világ. Ma is a lakosság többsége európai szeretne lenni, miközben azt tapasztaljuk, hogy a politikában is egyfajta értékválság, egyfajta zavar van. Másfelől azért a lakosságnak is továbbra is közel 30%-a, valamivel több, mint 30%-a, bocsánat, az nem igazán Európában él, nem európai életkörülmények között él, hanem valahol inkább a Balkán és Kelet-Európa életmód mintái figyelhetők meg a lakosság egy jelentős részénél. Tehát ez az értékválság, ez sok mindenben kifejeződik. Kifejeződik abban is, hogy hát teljesen nyilvánvaló, hogy a magyar gazdaság, a magyar társadalom számára a piaci viszonyok, a piaci verseny jelentheti csak az előrelépést, jelentheti a jövőt. Ugyanakkor a lakosságnak egy jelentős része továbbra is az állam csecsein él, és telepedett rá. A politikában is nagyon erős gazdasági államosítási tendenciákat lehet megfigyelni. Egy alapvetően a választók által sikeresnek tartott politika nem pont ugyanazt hozza, ami különben az emberek valódi értékítéleteiben, értékorientációjában megfigyelhető, akár Európa vonatkozásában, akár a piaci verseny vonatkozásában, talán még a leginkább szinkronban az van, hogy a magyar lakosságnak a többsége, a döntő többsége az nagyon erőteljesen kiegyezéspárti. És ebben szembe a politikában egy nagyon erőteljesen konfliktusokat termel belpolitikailag is, de külpolitikailag is. Tehát mindenféleképpen azt lehet mondani, hogy a rendszerváltás idején indulthoz képest egy értékeiben, orientációjában zavarosabb képet találunk most a 2010-es évtized végén.
Az adatok alátámasztják azt, hogy a magyar lakosság az kapitalista módon akar versenyezni, és nem inkább járadékot akar. Az egyik küzdéssel jár, a másik meg ingyen van.
Én azt gondolom, hogy több ilyen szempontból először is több Magyarország van, de azt mindenképpen el lehet mondani, hogy ugye Magyarországon a védelemre való igény, a protekcionizmusra való igény és az állami beavatkozásra való igény, ez mindig is erős volt. Tehát én értelemben létezik egy én inkább azt úgy fogalmaznám meg, hogy egyszerre van a piac iránti vágy abban a tekintetben, hogy a piacnak a jó dolgait, a technológiai innovációt, a különböző szolgáltatásoknak a javuló minőségeit, ezt nagyon szeretjük, de ugyanakkor egyszerre van jelen a lakossági attitűdökben az állami védelem iránti igény is. Ez egy régi dolog, ez nem új, tehát Magyarországon ez már a 90-es években is így volt, ugye ezt most már elég sokszor föltártuk és kimutatták ezek az adatok.
Milyen országhoz érdemes és fair hasonlítani Magyarország elmúlt 28 évének útját, akik velünk együtt indultak, vagy ahova tartozni akartunk, Ausztriához?
Hát Szívós Péter kollégámmal ebben a mostani társadalmi riportban a felzárkózás sztoriát próbáltuk mérni, és úgy gondoltuk, hogy nem egyszerűen azt kell vizsgálnunk, hogy az Európai Unió átlagához képest hol vagyunk, ez is egy fontos mutató, csak ennek azért van egy problémája, hogy az Európai Unió átlagát ezelőtt 15 évvel 15 fejlett, többnyire fejlett nyugat-európai ország átlaga jelentette, és az unió bővítésével bekerült 12 olyan ország ebbe az átlagba, amelyek kevésbé fejlettek. Ezért mi arra gondoltunk, hogy kiválasztunk néhány mintaadó országot, valamilyen szempontból mintaadót. És Nyugat-Európából így a Magyarország számára mindig is bizonyos szempontból vonatkozási pontot jelentő egyik legfejlettebb európai országot, Ausztriát választottuk, és az egyik legkevésbé fejlett Európai Uniós nyugat-európai országot, Portugáliát, míg ugyanezzel a módszerrel a velünk együtt induló kelet-európai vagy közép-kelet-európai országok közül a lengyeleket és a románokat néztük meg. Azt kell mondanom, hogy hát ez a Lengyelország története nekem legalábbis a felzárkózás szempontjából a kelet-európai, közép-kelet-európai országok közül a leginkább sikertörténetnek tűnik. Nem a legfejlettebb ország, tehát szemben Nyugat-Európával, ahol Ausztria az egyik legfejlettebb. Itt úgy gondoltuk, hogy nem Szlovéniát választjuk, mert sokkal érdekesebb az, ami Lengyelországban történt, akik még 10-15 évvel ezelőtt messze mögöttünk voltak minden lényeges mutatóban, ma pedig minden lényeges mutatóban előttünk vannak. Tehát ők azok, akik a pozitívabb dinamikát mutatják, és azt tapasztaltuk, hogy Ausztriához képest van egy nagyon-nagyon lassú felzárkózásunk ebben a 30 éves folyamatban, mert igyekeztünk a rendszerváltás egész időszakát végignézni. Sokkal dinamikusabb a felzárkózásunk a lassabban fejlődő Portugáliához képest. Ausztria ma is olyan 18-20 évvel előttünk van, mutatója válogatja, hogy pontosan mennyivel. Portugália az 5-8 éven belül utolérhető Magyarország számára. A problematikus az, hogy Lengyelország elhúzott mellettünk, Románia pedig viszonylag dinamikusan zárkózik fel, csökken a különbség Magyarország és Románia között, de azért még mindig nagyobb a különbség Magyarország és Románia között, mint mondjuk Portugália és Magyarország között.
Nyilván főleg Magyarországot vizsgálták, de a lengyelek meglépésének a kulcsát azt megtalálták? Mitől robbantak?
Valószínű, hogy nem lehet egyetlen tényezőre visszavezetni. Én úgy gondolom, hogy két nagyon fontos tényező játszik szerepet. Amellett, hogy egy nagy ország nagyobb dinamikát tud produkálni, amellett, hogy a lengyel-nyugati emigrációnak a megjelenése a rendszerváltás után a lengyelországi folyamatokban nagy segítséget jelentett. Én mégis a két legfontosabb tényezőnek azt látom, hogy a rendszerváltás időszakában Magyarország nagy nemzeti büszkeséggel visszautasított minden olyan kezdeményezést, amely a magyar adósság rátának a nem is elengedését, de csökkentését kezdeményezte. Például, amikor a németeknél kinyitottuk a határt, akkor Kolkalczerrárnak volt ilyen kezdeményezése, amit mi nagy nemzeti büszkeséggel utasítottunk vissza, nem így a lengyelek. A lengyelek tehát éppen ezért már a rendszerváltás időszakában sokkal kedvezőbb pozícióval tudtak indulni, és a másik tényező, ami ugyanígy a lengyelek előnyét eredményezte, hogy a 2000-es évtized végének gazdasági válságát talán Magyarország az Európai Uniós országok közül a legrosszabbul kezelte, míg Lengyelország viszont szinte alig érezte meg a válságot, tehát olyan jó volt a válság kezelésük, hogy nem történt egy olyan visszaesés, ami Magyarországon 2007 és 2012-13 között nagyon drasztikus volt.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Kolosi Tamás és Tóth István György, a Társadalmi Riport szerkesztői, az Inforádió Arénájának vendégei.